Ebben az eszméletlen hőségben az ember feje olyan, mint a szita. Éppen csak befogadja a kapott információkat, de azok hamar átszaladnak rajta. Az információkat összerakni nagyon nehéz. Most úgy tűnik, két fontos téma mégis fennmaradt gondolati hálómon. A két sors kérdés, amely Magyarországon, napjainkban érzékelhetően nagyon fontossá vált. A víz probléma, és hát a demográfia, a népességfogyás. Ebből a két körből hozok most néhány gondolatot. Nem annyira újak, hiszen mindkettővel foglalkoztunk már a Mária Rádióban. De aktualitásuk mégiscsak van. Méghozzá nem is kicsi. Magam, mivel gazdaságtörténettel, s ezen belül is a legújabb kor történetével foglalkozom, eléggé izgalmas, hogy a rendszerváltás időszakára visszatekintve markáns, érdekes és éles változásokat látunk számos területen ezekben a fent idézett kérdésekben. Látni fogják rövidesen, hogy egyértelmű trendváltozások tapasztalhatók. Legalábbis hazánkban 1990 óta. Kezdjük most a kérdést a vízzel. Tulajdonképpen miért lett a víz probléma napjainkban oly fontos? Azért, mert széles néptömegekhez kopogtatott be személyesen az ajtón. Hát víz probléma már eddig is volt Magyarország különböző részein, amelyek kritikus helyzetben voltak, magunk is sokat foglalkoztunk ezzel. Ilyen az Alföld nagy része. De azért még voltak esős csapadékos vidékek, és így nem volt egységes a társadalomban a probléma érzékelése. Nem csoda, hogy nem alakult ki egységes álláspont, hogy valamit sürgősen tenni kellene. Az ugyan roppant látványos volt az utóbbi országos években, hogy nagy folyóink, tavaink vízszintje csökkent. Hát mostanában járt családom ősember túra keretében a Velencei tónál is, hát szomorú látvány, ugye a nagyon lecsökkent vízmennyisége. De hát a túra a Velencei tótól a Balatonig vezetett, és bizony azt kell mondani, hogy a Balatonnál is szomorú volt látni, hogy mennyit kell begyalogolni ahhoz, hogy az ember vizet találjon. No, tehát eddig is már érzékelhető volt, de hát ugye ezt azok érezték elsősorban, akik egyrészt ott laktak, esetleg ettől függött a megélhetésük, másrészt akik hát ugye szórakozni akartak volna oda menni. És ezért még nem mindenkinél verte ki a biztosítékot. De hát, miután a hőségnapok száma dinamikusan nőtt, a hűtés problémája abszolút általános lett, no, ez most már komoly terhelést jelentett az árambiztosítás számára. Tudjuk, hogy ha áram van, minden van, de ha áram nincs, akkor bizony nagyon nagy baj van. Valóban, jó magam, aki itt a tanyán élek, tudom, hogy a vízszivattyú is árammal működik, a hűtőszekrények, ha nincs áram, akkor minden megromlik, ami benne van. Márpedig itt a tanyán el kell látni magunkat élelmiszerekkel, hiszen korlátozott közlekedési képességünk van, és nem akarunk nagyon terhére lenni kedves barátainknak, meg a szolgáltatóknak. Tehát jól betöltjük a hűtőszekrényeket, de mi van, ha nincs ára? És hát ebben a nagy melegben kénytelen az ember legalább egy kis légkeverőt használni. Klímáról arról nem is gondolunk itt. Nekünk a klímát a nagy diófák biztosítják, akiket viszont muszáj locsolni, hogy azért maradjon zöld lombjuk, és azok árnyékot adnak. Ismét megemlítem a mániámat, amit már olyan sokszor elmondtam. Erdő, erdő, erdő. Mindent fásítani, mert a fák megtartják a vizet, nem engedik olyan gyorsan kiszáradni a tart. Nem azt mondom, hogy csodaszert jelentene, de úgy én itt a saját otthonomban tapasztalom, hogy bizony rengeteg áramot meg tudok vele spórolni. Nem kell annyira hűteni a lakást, mert elviselhető. No, szóval az áram. Most, hogy odáig jutott a dolog, hogy Paks egy részét is le kellett állítani, mert hogy a Duna víz kapacitása szűkös, nem biztosítható a hűtés, nos kérem, ez most már minden ember számára, legyen az fővárosi, legyen az dunántúli, legyen az alföldi, érzékelhetővé lett tette, hogy nagyon nagy a baj. És ennek oka a víz. Az alföldiek azt már tudták, hogy a Tisza szint vízszint csökkenése miatt a homokhátságon egyre rosszabb, egyre nagyon alacsonyabb a vízállás, vagyis a vízszint a talajban, talajvízszint, és ez katasztrófát jelent, de hát ez még csak az alföld egyes részei jelentkezett. Szerintem ez is elég nagy probléma. Most azonban már országos gonddá vált. Politikusok egymásra mutogatnak, előre-hátra, de mi tagadás, ezért valamilyen szinten minden vezetés felelős már évtizedek óta. Kétségtelenül tanulságos, hogy mi két évszázada a dunai árvíz jelentette a rettetes tragédiát, mindnyájan, azt hiszem, mindnyájan láttuk a Kőszívű ember fiai című filmet, abban Veselényit, az árvízi hajóst, meg hát a film szereplőit, amint mentik az áradással elöntött területeken az embereket. A dunai árvíz az hatalmas nyomokat hagyott, még ma is lehet látni a belvárosban is, de még a mi kis templomunknál is azt a jelölést a templom falán, meddig ért a víz annak idején. A mi kis templomunk Óbudán van, azért mondom, hogy a mi kis templomunk, mert hát valóban családommal ide jártam 50 éve keresztül. A tiszai hatalmas árhullám meg egy olyan 25 évvel ezelőtt jelentett itt nagy katasztrófát. Soha életben nem fogom elfelejteni, micsoda összefogás volt itt a városban, hogy a szokásos magassághoz képest 9 méterrel magasabb hömpölygő, űrületes, zugba-vőgbe a gáton áttörni akaró vizet, ahogy homokzsákok hordásával próbálták visszafogni az emberek. Az akkori polgármester, a városunk díszpolgára, háza ott volt a gát tövében, nagyon szép helyen, nagyon szép helyen. A kedves kis cukrászda is működött benne. Azon az éjjelen, azon a két kritikus éjjelen, gondolom, teljesen megőszült polgármesterünk. Szóval ez olyan idegfeszültség volt, tehát az élete teljes munkája ott volt kockára téve, és nem lehetett tudni, hogy mikor tör át a víz. A kiegészített és jól karbantartott, és még most felturbózott gátakon is. Igen, ez volt, és az ember azt hitte, hogy akkor a legfontosabb dolog, hogy a víz le tudjon gyorsan szaladni, ugye, a falak között, a gát falai között. Most azonban a vízlevezetés helyett a víz megtartás lett a döntő probléma, döntő kérdés. Magyarország ma is vízben gazdag ország lenne. Ez sajnos hajlamos is volt ez a vezetés elhinni, hogy így van. Évente azonban 3,5 Balatonnal több víz hagyja el az országot, mint amennyi ide érkezik. A másfél évszázadot kialakított rendszer, vízgazdálkodási rendszer elsősorban pontosan a víz gyors elvezetésére épült. De az egyre gyakoribb aszályok miatt ma már éppen a víz megtartása lenne a legfontosabb feladat. Mellesleg itt megjegyzem, mint gazdaságtörténész, hogy az időjárás változástól függetlenül probléma, hogy a rendszerváltás után az alföldi csatorna rendszer igen elhanyagolódott. Ez csak úgy kiegészítősül jegyzem meg, mert nagyon jó utal a politika és a vízkérdés összefüggésére. Azután, hogy voltak a TSZ-ek, és meg volt a csatorna, meg a öntözőrendszer is, szétdarabolódás következtében ezek a rendszerek sérültek, és természetesen nem minden tulajdonos helyzetre hangsúlyt, pláne csak ideiglenes tulajdonos volt tulajdonképpen. Hát általában nem szerencsés, hogy a politika és a vízkérdés összefügg, és összekapcsolódik, de így van. Sajnos ilyenkor a tömeg keresi a gyors megoldást, és legtöbbnyire ez csak annyiban van, hogy bűnbakot talál rá. De hát tartós megoldás, érdemi megoldás, ez alig a lehetséges. Mert ehhez a problémához államférfői gondolkodás kell, hosszú távú szemlélet, annak jó irányba történő megváltoztatása, és hát pénz, pénz és pénz. Manapság elterjedt az interneten, talán kedves hallgatóim is találkoztak vele, hogy sokan a vízlépcső hiányokat emlegetik, hogy nincs a Dunán vízlépcső. Hát sajnos, ha nem kellő szakismerettel nyúlunk ehhez a kérdéshez, akkor félrecsúszhat a probléma megoldási javaslata. Mit értek ezen? Azt, hogy a szakemberek rámutattak arra, hogy nálunk a mi Duna szakaszunkon, a Duna esése alacsony. Szemben mondjuk a fölöttünk lévő országokkal, ahonnan jön, ahol nálunk 10-szer nagyobb esés van. Arra is rámutattak, tehát ez az akadály lenne annak, hogy ilyen vízlépcső jellegű megoldásokkal kísérletezünk. Aztán arra is rámutattak, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy a többiek ellopják előlünk a vizet, mert a Duna visszhasználtát nemzetközi egyezmények szabályozzák. Persze minden egyezmény annyit ér, amennyit betartanak belőle, én nem tudom. Én csak arra utalok, hogy a vízügyi igazgatóság rámutatott, hogy az olyan vádaskodások, hogy emiatt lenne vízprobléma, nem indokoltak, mert ez valóban a leeső kevés csapadék miatt van ez az alapvető ok. Mindesetre az vitathatatlan, hogy mindent meg kellene tennünk a hozzánk érkező vizek gyors országból való kifolyásának a megakadályozására. És hát itt van a Duna csatorna kérdése. Hűséges hallgatóim talán már tudják, hogy erről többször is beszéltem, hiszen legalább 200 éves napi rendi pont, ez a most aktuális, és most újra aktuális kérdés. Feltétlenül el kell kezdeni a csatorna témát megoldani, nyilván ehhez szükség lenne európai integrációs összefogásra, van nagy tétel. Azt is tudjuk, hogy nem áll olyan nagyon érdekébe az Európai Uniónak, hogy a mi mezőgazdasági területeink locsolását, elöntözését biztosítsák, nincs nekik igazán igényük a mi termékünkre. Nekünk lenne fontos, hogy legyen mit eladnunk, persze az is fontos lenne, hogy ennek ne csináljon konkurenciát majd az ukrajnai már módosított gabona behozatal, de hát most erre nem akar kitérni, csak azt akarom mondani, hogy nekünk ez létkérdés, de nem csak a mezőgazdaság, mert a könyörgöm egyáltalán az élet miatt. Tehát nincs víz az Alföld nagyon jelentős részén, és ha ilyen, akkor kiszárad országnak egy nagyon jelentős része. Bocsánat, csak nem akarjuk elveszteni országunk újabb egy vagy két harmadát, mint Trianonban, mert lassan egy monakói hercegségre fog csökkenni a magyar haza élhető területen, a persze ez túlzás. Csak azt akartam ezzel jelezni, hogy nem politikai csatározásokról van szó, egymásra mutogatásról, és témáról a politikai vitákban, hanem az ország mentéséről. Ha megszűnnek a lakható területek, többek között a vízgazdálkodási problémák miatt, mert más problémák is vannak természetesen, de ez az egyik legfontosabb, hát akkor valóban összeszűkül az ország területe, bizonyos értelembe véve. Vannak olyan liberális közgazdák, erről is már alkalmasint beszéltem kedves hallgatóimnak, akik a falvak felszámolását javasolják, mert azt mondják, hogy a hatékonyság érdekében kellene ilyesmit megtenni. Rövidlátóan nézve, minden egyszerűbben megoldható a nagyobb településeken, persze gazdaságosabban. Az ilyen elmék általában nem fogják fel sem azt, hogy az életnek minősége is van. Nem mindegy, hogy kiskertembe kapálgatok, üldögélek a virágaim között idős koromba, vagy egy 10 emeletes panelház, mondjuk 9. emeletén egy szobába vagyok bezárva, teljes tehetetlenségre kárhoztatva. És most, ha még minden jól megy, akkor még a légkondicionálót sem tudom működtetni. De nem fogják fel azt sem, hogy a környezettel való harmonikus kapcsolat is szórt település egységeket kíván meg. Több ezer kis település van Magyarországon. Kétségtelen, hogy ezeknek iskolára, orvosra, igazgatásra lenne szükségük, és ez pénzbe kerül. De kérdezem én, most hogy is van ez? Mi érnünk a pénzért, vagy a pénz szolgálja az embert? Az én közgazdasági előadásaimnak ez mindig a lényegi kérdése. Az embert szolgáló gazdaság. Nem lehet puszta piaci szemlélet alapján művelni sem a politikát, de magát a közgazdaságtudomány sem. Sok olyan munkára utaltam, most itt elég Laura nővérnek a ezzel kapcsolatos munkáit idézni, a Mária Rádió hallgatóinak talán ők ismerik ezt. Na de hát én magam is számos nemzetközi és magyar szakírót tudok idézni, aki mind-mind felhívja a figyelmet arra, hogy a piaci szemlélet a közgazdaságtanból sem lehet kizárólagos, hiszen nagyon sok olyan tevékenység van, amit nem lehet megfizetni. Nem lehet megfizetni az édesanyja munkáját, az igazán áldozatos egészségügyi szolgálatokat. Nem lehet megfizetni a jó tanárt, könyörgöm, meg kellene azért próbálni természetesen, csak mondom, hogy megfizethetetlen jelentősége van annak, hogy egy tanár hogyan is mit tanít. Mostanában sokat olvasok az interneten különböző történeteket, és azok között nem egy olyat, ami rámutat egy-egy tanárnak nemzedékeket, mondhatnám, hogy emberek százainak, ezreinek életét befolyásoló tevékenységét. Nos, tehát akkor maradjunk abban, hogy a vízügy egy olyan kérdés, aminél nem lehet csak arra korlátozódni, hogy van pénz, vagy nincs pénze. Van, amire muszáj teremteni pénzt. Lehet, hogy sok generáció áldozatvállásával, de ennek megoldását meg kell találni, különben elvész a hazánk, hogy így mondjam. Na de a haza más formában is el tud veszni, úgyhogy elvesznek a lakói. Így a demográfia a másik nagy kérdéskörünk, amivel talán még ennél is hosszabban szeretnék foglalkozni. Hát kinek kell ugyanis a terület meg a víz, hanem a térség lakóinak? De ha ránézünk a magyar demográfia adataira, azt láthatjuk, hogy a nemzetfogyás egyre dinamikusabb méreteket ölt. Nézzünk néhány nagyon fontos mutatót, kedves hallgatóim, most csatolják be öveiket, mert most rengeteg olyan adatot fog mondani, amit biztos nem is tudnak se megjegyezni. Lehet, hogy nem is borzasztóan érdekli önöket, de én azért most mégis a korrektség kedvéért idézem a statisztikai hivatalnak a pontos adatait. Magyarország a világ legmagasabb úgynevezett nyers halálozási arányszámú országai közé tartozik. Az EU-ban több halálozási mutató szerint is a legkedvezőtlenebb helyzetű országok között vagyunk. A KSH 1900-ig visszamenő idősórai alapján jól kirajzolódik Magyarország demográfiai, hát átmeneteinek sora. Nem mutatom fejlődésnek, mert egyáltalán visszafejlődés, nem inkább visszafejlődés, amit látni fogjuk. Néhány történelmileg fontos évből idézem a születési, halálozási arányszámokat, és ebből ki fog alakulni a természetes szaporodás vagy fogyás száma. 1900-ban a születési arányszám 39,7% volt, a halálozási arányszám 26,3% volt, az ország lélekszáma 13,4%-kel folyamatosan nőtt. 2010-ben ezek a szám 35 születés, 22 a halálozás, plusz 12 a szaporodás, növekedése az ország. Na, természetesen értelmszerűen ezeket a mai területre arányosítva mondom. 1920-ban 31 volt a születési arány, szám, halálozási arányszám 21, de még 2020-ban is ilyen értelemben az ország lakossága, az, ami akkorra megmaradt belőle, nem csökken. 2030-ban a születési arányszám 25, halálozási arányszám lecsökkent 15,5-re, és ennek következtében, bár mind a két szám érték csökkent, a halálozási arányszám csökkenése nagyobb volt, így aztán még mindig majdnem 10%-kel a növekedés stádiumában voltunk. 41-ben a születési arányszám 18,9, halálozási arányszám 13,2 volt, még 5,7 ezrelékkel nőtt a lakosság száma. Nos, 49-re már azt mondhatjuk, hogy 20,6 ezrelék volt a születési arányszám, a halálozási arányszám 11,4, így még mindig a 9 ezrelék körüli növekedést mérhettünk. De még 60-ban is, 70-ben is 4,5-3,5 ezreléknyi növekedés volt mérhető. 80-ban már ez majdnem a nullánál volt, tehát majdnem azonos volt a születési arányszám 13,9, és a halálozási arányszám 13,6 volt, tehát egy egész kicsi ezreléknyi nagyságú természetes szaporodás volt mérhető, és kérem, ez volt az, amire utaltam a bevezetőben 90-ben. 12,1 születési arányszám, 14,0 halálozási arányszám ezrelékben, vagyis elkezdődött a természetes fogyás. 1,9 mínuszt mutatott föl ezrelékben. És ez 2010, 2020, 22, 23, 24 és 25-ben a következőképpen mutatta a csökkenés mértékét. Nem minden számot sorolok fel, csak az végeredményt, vagyis az, hogy végül is mennyivel csökkent az ország ezrelékben. Népesedése természetesen 2020-ra 3,8, tehát egy nagyon jelentős visszaesés. 2010-ben is még 4 ezrelék volt, 2020-ban 4,6 ezrelék, 21-ben 5,9, 22-ben 5,6, 23-ban 4,8, 24-ben különösen magas volt, 5,4 ezrelék, és 2025-ben, az előző évünkben mínusz 5,6 ezrelék volt az ország természetes szaporodása. Az elmúlt év első felében 71 ezer gyermek született, 4,4%-kal kevesebb, mint a előző 12 hónapban. Így tudom mérni, mert a statisztika így áll rendelkezésre. Tovább mélyült tehát Magyarország demográfiai válsága. 2026 első felében is mélyül méghozzá azáltal, hogy ekkor már csak 34.312 gyermek született. 703-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. És a teljes termékenységi arányszám 1,27-re süllyedt. Tudjuk az előző demográfiai témákkal foglalkozó előadásaimból, hogy az Orbán kormány ideje alatt erről az igen alacsony 1,1-1,2 értéket mutató termékenységi arányszámról feltornáztuk majdnem 1,5 fölé, még mindig messze volt a 2,1-től, de egyértelműen arrafele emelkedő tendenciát mutatott. A természetes szaporodás szempontjából oly fontos gyermekvállást ösztönző megoldásoknak. De ebben az évben ez teljes mértékben visszaesett, már a múlt évtől kezdve, hiszen átlapolóan mérjük most a fél éves adatokat. A júniusi adatok egyáltalán nem hoztak áttörést. További 2,6%-os visszaesés miatt egyre sürgetőbb a kérdés, hogy hol van a magyar gyermekvállási kedv mélypontja. Rettentő részletes adatokat tudnék mutatni a demográfiai szempontból fontos összes egyéb adatról is, csak megint azt tudom mondani, hogy a házasság kötések száma, az élveszülések száma, stb. Mind-mind romlást mutatott egy év alatt, hát egy néhány ezerlék ponttal kevesebb volt a házasságkötés száma, mint az előző évben. 2026. januártól júniusáig 2,1%-kal 703-mal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Csak hogy így ez az egész friss adatokat, hogy érzékeljük. A teljes termékenységi arányszám, ahogy mondtam, körülbelül 1,27 most, és ez még rosszabb, mint az előző évvel korábban 1,28 volt, ha se jó. A természetes fogyás tehát 28 ezer fő volt. 6,6%-kal ugyan kevesebb, mint az előző évben, amikor nagyobb volt, de igazából ez nem annyira a születések számának volt tudható be. A születések száma a fővárosban és 3 régióban csökkent. 4-ben nőtt. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten van. A legnagyobb mértékű Észak-Magyarországon. Mindjárt arra gondol az ember, én azt hiszem, hogy nem fognak megvádolni hallgatóim rasszizmussal, ha azt mondom, hogy igen, mert ott van a legjelentősebb roma populáció, és ott van a legkevesebb gyermekszületési korlátozás, bár már a romák körében is egyre kevesebb van. Egyre kevesebb gyerek születik családonként. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióba csökkent, az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenést Észak-Magyarországon, a legkisebbet Közép-Dunántúlon mérték. Természetes fogyás mértéke Budapest kivételével. Végül is minden régióban csökkent most ebben az évben az előzőhöz képest, és hát azt is lehet mondani, hogy a főváros kivételével a házasságkötések száma is nőtt. Nagyon érdekes, hogy az összes negatív mutató a fővárosban jelentkezik. A magyar demográfiai válság már nem egyszerűen népesedési probléma, hanem egyre inkább gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kockázattá vált. A termékenységére által tartósan messze elmarad a népesség újratermelődéshez szükséges 7,1-es értéktől. Nem csak kevesebb gyerek születik, hanem folyamatosan szűkül a szülőképes koronők létszáma értelemszerűen, és ez tovább fogyasztja a népességet. Szakértők szerint úgy mondják, ilyen szó összetételt találtak ki a jelenség jellemzésére, hogy ez a folyamat egy szürke rinocérosz. Alulértékelt veszély, amely hosszú távon majd munkaerőhiányt, gazdasági növekedést, a növekvő nyugdíj és egészségügyi tereket, valamint egyre súlyosabb generációs egyensúlytalanságot okoz. Így tehát nem csak a nemzetpolitika szempontjából, hanem gazdasági szempontból, munkaerő problémák, társadalombiztosítás problémák szempontjából is. Rendkívül fontos, hogy hogyan alakul a demográfia. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az országban érvényes jogszabályok és azok esetleges mostani változásai ne rontsák a nagycsaládok életminőségét. Ne legyen teher, olyan nagy ter, így is ter, mindenképpen ter a nagycsalád vállása az egyes emberpároknak. Talán emlékeznek kedves hallgatóink arra, hogy többször is tárgyaltuk javaslatunkat a nyugdíjrendszer olyan reformjára, amely például a több gyereket vállalók hátrányait csökkenteni. És azt egyben összekötöttük ezt a javaslatot a gyermek anyag minőségi javulását segítő ösztönzéssel is. Mert nagyon foglalkoztat bennünket, hogy milyen minőségű lesz a jövendő magyar gyermek anyaga. Látjuk, hogy mennyiségben ez csökkenőnek tűnik. Az oktatási statisztikák szerint ugyanis egyre több különös hátrányos helyzettel rendelkező diák van a gyermekek a tanulók között. Ezeknek a száma, akik sajátos nevelési igénnyel bírnak, megnövekedett. Nem az a probléma, hogy sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek, mert vannak olyan gyermekek, akik tulajdonképpen önmagukban nézve kiemelkedően tehetségesek, de a társadalmi beilleszkedés szempontjából ezek a devianciák, mert bizonyos mértékig ugye eltérések az átlagtól, ezek nem teszik könnyebbé a társadalmi együttműködést. 2001-ben még gyakorlatilag nem is szerepelt az oktatási statisztikában, vagy alig olyan gyerek, aki autizmus diagnózissal volt jellemezhető. Ma már több mint 20 000 ilyen gyerek tanul. Ez több százszoros növekedés jelent a nyilvántartott esetek számában. Ennek fő okai az, hogy egyrészt maga ez a fogalom kiszélesedett, jobban diagnosztikálja, korábban felismerik, és nagyobb erre a társadalmi érzékenység is. De akárhogy nézzük, az ilyen esetek száma erősen megnövekedett. A fejlett országokban is mérhető ilyesmi. 90-től, megint figyelik, ez a kulcsév, 2025-re 10 000-ről 2-3%-ra nőtt, tehát sokszorosára. Most én nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyien találkoztak, de én a unokáim generációjában egyre több ilyen gyermek születését látom. A szakirodalom arra is utal, hogy van a figyelemhiányos és hiperaktivitási zavarral diagnosztizált gyerekek száma is erősen nő, ADHD-nak nevezik ezt. Ugyanakkor azonban itt is fontos különbséget tenni, hogy a diagnózisok száma megnövekedett, ez nem pontosan tudjuk, hogy valóban a jelenségek korábban tényleg kevesebbek voltak, csak kevesebbet vettünk ki. Tehát nyilván itt is a jobb felismerés van a fő fókuszban. És érdekes, hogy ha már nem csak a nagyon hiperaktív gyermekeket sorolják ebbe a kategóriába, hanem a figyelemzavarra járó formákat is, ami különösen a lányoknál korábban rejtve maradt. Manapság szélesebb a diagnosztikai spektrum. És hát így több gyerek felel meg az ilyen kritériumoknak. A pedagógusok és a szülők nagyobb érzékenységet mutattak a téma iránt. Az iskolák gyakran kezdeményeznek ilyen vizsgálatokat, tehát biztos, hogy a diagnosztizálás fejlődésének is betudható, hogy többet látunk, de az is biztos, hogy több is van. A COVID utáni időszakban a világ számos országban megugrott az ilyen kivizsgálásra jelentkezők száma, ami még nem biztosítja, hogy valóban korábbinál többen betegek, de többet diagnosztizáltak. Magyarországon nincs olyan hosszú országos epidemiológiai idősor, mint például az Egyesült Államokban. De a pszichiátriai, gyermekpszichiátriai szakrendeléseken és a pedagógiai szolgáltatók tapasztalata szerint az ADHD miatt vizsgált gyerekszám az elmúlt 15-20 évben jelentősen nőtt, főleg a figyelemzavaros forma, és egyre több lánynál. A várólistákra szóló jelentkezések is meghosszabbodtak, ezeket részben országos adatok alapján mondom, de mondhatom, hogy a saját egyik lányunk is gyermekpszichológiával foglalkozik, iskolapszichológus, tehát személyes tapasztalat is van etében. Szóval egyre többet találkozunk benne ilyennel, a jelenség okainak vizsgálata fontos lenne. Nem mindegy, hogy a következő generációt alkotó népesség milyen minőségi összetételű lesz, hiszen nagy kihívás lesz a jövő egyre bonyolultabb feladataihoz való alkalmazkodás. Azt gondolom, hogy ebben a szeretetteli nagy családok, a kisebb, de keresztény nevelésű családokban felnövekvő gyerekek, a rájuk irányuló fokozott figyelem minden bizonnyal segít, mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatók javulásában a magyar demográfia terén, ami hát azt jelenti, hogy meg kell tartsuk a hazánkat, hazánk földjét, vízkészleteit, ember állományát méghozzá, lakosságát magasabb, minőségi színvonalon, hogy jövőnk legyen és bőségben legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.